Kedves testvérek, a mai délelőtt az útmutató egyik igéjét szeretném felolvasni a Dániel könyvéből, Dániel könyvének a 9. fejezetéből, a 7. versnek az első részét hallgassuk meg fönnállva, tehát Dániel könyvének 9. fejezetéből a 7. versnek az első kis tagmondatát, amely így szól: Tied, Uram, az igazság, miénk pedig az orcánk pirulása. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, ez az ige az, ami engem leginkább megfogott a hétre, vagy a mai napra kijelölt igék közül, és ez a gondolat foglalkoztatott akkor, amikor az imaórán is beszéltem tulajdonképpen erről a gondolatról, akkor szintén Dániel könyvéből vettem elő azt a történetet, ami jól ismert, Sidrák, Misák és Abednégó történetét, amikor bekerültek, vagy bedobattak az égő kemencébe, és akkor azzal a gondolattal foglalkoztunk ezen az igény keresztül, vagy ennek az igének a fényében, hogy miért is engedi meg Isten a nehézségeket, miért is adja azt, hogy időnként az ember olyan helyzetekbe kerül, és olyan próbák elé kerül, amit, hát valljuk be őszintén, hogy szívesen elkerülne. És ilyenkor merül fel az emberben a gondolat, hogy hát Isten miért nem segít ki bennünket ezekből a helyzetekből. És hát ezzel kapcsolatban említettem azt, hogy tulajdonképpen ebben is igaz az, amit itt a Dániel könyvében, a mai igében olvashattunk, hogy az Istené az igazság, az Úré az igazság, és a végén mindig arra jövünk rá, hogy miénk a orcánknak a pirulása, hogy mindig eljutunk oda, hogy be kell látnunk, be kell vallanunk, hogy csak szégyenkezhetünk azért, kért a gondolatokért, azokért a cselekedetekért, amiket mi cselekedtünk, mert Isten nemhogy fájdalmat, nemhogy nehézséget, vagy olyan dolgot adna, amely bennünket letörne, hanem még erősebben jöhetünk ki ezekből a próbákból. És nagyon szép példa erre a három ifjúnak a története, aki a tüzes kemencébe került, és azt látjuk, hogy Isten hogyan szabadította meg őket. Ők is tele voltak félelemmel, és biztos vagyok benne, hogy sok-sok kétségbeesés előjött a gondolataikban, akkor, amikor már látták, hogy hogyan kezdik a tüzes vagy a kemencét begyújtani, és látták, hogy egyre erősebben ég a tűz, sőt már mondhatjuk azt, hogy izzott az egész kemence, és akkor talán már ott volt bennük az a gondolat, hogy ó, hát Uram, hát miért is kell nekünk ezt az utat végigjárni, és azt látjuk, hogy éppen egy ilyen lehetetlen helyzetben mutatja meg Isten a hatalmát, megmutatja az ő jelenlétének a nagyságát, erejét, hisz ott volt mellettük, és amikor kijöttek ebből a kemencéből, akkor mindenki csak azon csodálkozott, hogy nem égtek meg. Még a hajuknak a hajuk szála sem égett meg, a ruhájukkal sem történt semmi, sőt, a tűznek még a szaga sem járta át őket. Hát ilyen csodálatos az, amit Isten tud tenni, és itt is elmondhatjuk, hogy Uram, miénk az orcánk pirulás, és hányszor élhettük mi már ezt át. És ugyanez a gondolat foglalkoztatott engem egy másik kérdéssel kapcsolatban, ami újra és újra szintén előkerül a hívő ember életében is, és ez pedig az, hogy Isten milyen módon is szereti ezt a világot. Ugye nagyon jól ismerjük ezt a gondolatot, hogy úgy szerette Isten a világot. Úgy szerette Isten a világot. És ezzel kapcsolatban is persze ott van a kérdés, hogy hogyan szerette Isten a világot. Úgy szerette Isten a világot. És nekünk lennének elképzeléseink arról, hogy hogyan is kellene szeretni ezt a világot. Hogyan is tennénk mi Isten helyébe, hogy ez a világ jobbá váljon, hogy ez a világ tökéletesebb legyen. Vannak elgondolásaink ezzel kapcsolatban, éppen szintén az imaórán mondtam el, hogy az elmúlt időszakban annyiféle kísértés érte az embert, olyan dolgok történtek, ugye ezzel a vírussal kapcsolatban olyan dolgok történtek, amit eddig még egyikünk sem, sőt az egész világon sehol nem tapasztaltak meg. Persze voltak, és időnként feltörtek ilyen vírusok, és egy-egy góc mindig kialakult, ahol megtapasztalták ennek a hátulütőit, a félelmeit. De az, hogy ilyen globálisan az egész világra kiterjedő járvány legyen, ezt eddig soha nem tapasztalta meg a világ. És nagyon nehéz ezt kezelni, nagyon sokszor félelemben élünk ezzel kapcsolatban is, és nyilvánvaló, erre is olyan jó lenne megtalálni a választ. Mi nagyon tudnánk, hogy Isten hogy szeresse ezt a világot, hogy ez jobb legyen, vagy tökéletesebb legyen. Úgy szerette Isten a világot. De mi az a szeretet, vagy hogyan is szeretheti Isten a világot, hogy az a legjobb legyen? És mivel rontanánk mi el, és ebben a kérdésben is lenne igazzá az, hogy Uram, hát a végén csak rájövünk arra, hogy Tiéd az igazság, és miénk újra és újra csak az arcunk pirulása. Hogyan is szereti Isten ezt a világot? És mi hogyan szeretnénk, ha nekünk kéne eldönteni ezeket a dolgokat? Mert mindig fölmerül ez a kérdés is. Ha mi tennénk, akkor jobb lenne. Talán mi sokkal jobban, sokkal okosabban, sokkal máshogy, másképpen cselekednénk, és talán jobban lenne a világ. Ez a gondolat is sokszor fölmerülhet az emberben. Hát ezzel jött a kísértő is, amikor azt mondja az első embertárnak, hogy olyan leszel, mint Isten, a jónak és a gonosznak a tudója. Majd te el fogod dönteni. De milyen az az isteni szeretet? Hogyan is szereti Isten a világot? Igen, mi úgy gondolkodunk a szeretet témájában is, és én azt gondolom, hogy ezt jó lenne megérteni, hogy akkor, amikor mi szeretnénk dolgokat megoldani, vagy amikor szeretnénk a szeretetet megnyilvánítani emberek felé, akkor gondolkozzunk el azon, hogy mi a mi szeretetünk, vagy a mi megoldásaink azok leginkább érzelmi síkon működnek. Mi mindent az érzelem síkján szeretnénk megváltoztatni, és a szeretettel, az igazi szeretettel, a világ szeretetével, az emberek felé való szeretettel is tulajdonképpen nem más módon tudnánk csak megoldást szerezni, mint azok az érzelmek, amelyek tulajdonképpen meghatározzák a mi életünket. Mindent úgy, ahogy éppen érezzük. Többször mondtam már el ezt a kis történetet, még annak idején Vadászi Bandi bácsival történt meg, és én nekem valahogy ez annyira bele égett a gondolataimba, hogy állítólag ez így volt, hogy valaki odament a Bandi bácshoz, és elmondta azt, hogy ő szeret egy lányt, és ő szeretné őt feleségül venni, és Bandi bácsi azt kérdezte tőle, hogy de miért? Hát Bandi bácsi, mert szeretem. És honnan tudod, hogy szereted? Hát érzem. És ez a szó mindig, vagy ez, amit válaszolt Bandi bácsi, még tulajdonképpen ismerve őt annak idején, még a mimikái is talán ott vannak előttem, azt mondja, hogy hát ez az, hogy úgy érzed. Hogy érzed. Persze nem arról van szó, hogy nem kell érezni, és nincsen szükség arra, hogy az ember érezzen dolgokat, és igenis nagyon nagy jelentősége van az ember életében az érzelmeknek, de hát mi mindent ez alapján szoktunk eldönteni, hogy hogyan érzünk dolgokat, milyen felindulásaink vannak, abban a pillanatban milyen benyomások érnek bennünket, és ilyen a mi Isten képünk is, vagy az Isten felé való gondolkodásunk is, hogy amikor az Isten szeretetére gondolunk, akkor arra a szeretetre gondolunk, amit mi magunk is gondolunk, hogy az igazi szeretet, vagy az igazi döntésünknek a alapja, hogy vannak érzelmeink. Persze az érzelmek nagyon fontosak. Fontosak a másik ember felé való érzelmünk, de gondoljunk csak bele, hogy éppen az érzelmek azok, amik a leginkább megcsalják az emberi szívet. Érzelmek. Hát éppen azért szoktak házasságok felbomlani, mert mindig csak az érzelmek mozgatják, de barátságokat is csak az érzelmek mozgatják, hogy barátom vagy. És addig, amíg valami érdekem, vagy valami érzelmem köt hozzá, gyerekkoromban volt az a iskolában, hogyha valakinek volt egy zacskó cukra, akkor annak a fiúnak, vagy annak a gyereknek annyi barátja lett hirtelen, és mentek utána a gyerekek, hogy legyél az én barátom is. Mindenki szeretett volna a másik barátja lenni, de meddig? Hát addig, amíg tartott az a cukor, utána mindenki ment a maga dolgára, de hát egy valamilyen szándék vezette a mi barátságunkat, vagy a mi szeretetünket. És amikor ezek megszűntek, akkor megszűnt a barátság, megszűnt a kapcsolat is a másik emberrel. De ugyanez van, nem csak a barátságban, sokszor a családon belül, testvér és testvérnek a kapcsolatában, szeretteinkkel, hogy észrevesszük, hogy tulajdonképpen azt is csak az érzelmek azok, amik motiválják, amelyek az egészet mozgatják, és amikor ezek az érzelmek valamilyen más irányba csapnak át, akkor minden megváltozik, és a nagy szeretet képes haraggá, gyűlöletté változni. Emlékezzünk csak arra, amikor Jézus arról kezd beszélni a tanítványoknak, hogy neki milyen halállal kell meghalni, és akkor a tanítványoknak a nagy része azt mondja, hogy kemény beszéd, ezt kicsoda hallgathatja. Azok a tanítványok, akik közül 70-en kimentek és átélték azt, hogy hogyan engedelmeskedtek még a lelkek is, most pedig azt olvassuk, hogy a végén már csak néhány tanítvány maradt, a többiek pedig mind elmentek, távol kerültek. Azért, mert egyszer csak egy olyan úton kellett járniuk, amelyet már annyian nem támogattak. És akkor már megszűnik a barátság, akkor már az érzelmek más irányba mennek el, mert az érdekek is valahogy átíródnak. Hogy ilyen az emberi lélek, ilyen az emberi szív, hogy olyan könnyedén forog, olyan könnyedén vált azért, mert éppen az érzelme, vagy az indulata, vagy talán éppen azáltal, hogy éppen milyen érdeke van, az alapján változik meg minden. És akkor kiábrándulunk, csalódunk emberekben. És hát ez történt az Úr Jézussal is. Hogy amikor látják ezeket, amikor már nem arról beszél az Úr Jézus, hogy azok következnek, hogy még a lelkek is engednek, hanem amikor jönnek a nehézségek, akkor azt már nem akarják vállalni. És hátat fordítanak, és magára hagyják az Urat. Sőt, sokszor még indulatokat is kivált az emberben. amikor Jézus a tanítványokkal megy a samáriai falu határában, is nem engedik be a faluba őket, és a tanítványokban micsoda indulatok keletkeznek, amikor azt olvassuk, hogy János és az ő testvére oda megy, és azt mondja, hogy kérjünk-e tüzet, mint annak idején Illés. Egészen más a szituáció, de az, ami megdöbbentő, hogy milyen indulatokat képes kiváltani az emberben a maga érzelme. Hogy nem engedik be Jézust. Szóval, hogy azt a megváltót, aki annyi jót tesz az emberekkel, és ezek pedig elutasítják, hogy micsoda indulatok vannak az emberben. És Jézus azt mondja, hogy ti nem tudjátok, hogy mi némű lélek lakít ti bennetek. Szóval, hogy ezen változtatni kell, hogy ebben a dologban egy nagy változásra van szükség az életetekben, mert ha ezen az úton haladtok, akkor az nem az az isteni elv, és nem az az isteni szeretet, amire tanítottalak titeket. Még mindig emberi módon, emberi érzelmek azok, amik irányítanak bennünket. És hagyj hozzak még egy példát ezzel kapcsolatban. Éppen Péter volt az, aki szintén ilyen indulatosan érzelmei felkorbácsolása kapcsán olvasunk arról, hogy kimondja azt, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. És akkor Jézus azt mondja neki, hogy Péter, boldog vagy, mert nem test és vér jelentette ezt meg neked. Hogy milyen öröm lehetett Péternek az, hogy Jézus ilyen módon mondta el neki, és talán még benne van az is, hogy Péter talán körbenézett, és ránézett a tanítványokra, látjátok, hát micsoda kijelentés tudtam én adni. Tehát még ez is benne van, szintén az érzelmek viszik az embert abban a pillanatban. Ugye vannak helyzetek, amikor az emberrel madarat lehet fogatni, mert olyan boldog és olyan jó dolgok történnek vele, és akkor kimondja, hogy hát Uram, mi tudjuk, hogy te vagy a Krisztus, és Isten lelke munkálja ezt te benned. De emlékezünk csak arra, amikor ott a Genezáreti tó partján Jézus háromszor megkérdezi Pétertől, hogy szeretsz-e engem? És arról keveset szoktunk beszélni, hogy vajon mit élt át Péter akkor, amikor azt mondja neki Jézus, hogy hát akkor szeretsz-e. Először megkérdezi, és akkor kimondja, hogy persze, Uram, tudod, hogy szeretlek. És amikor másodszor is megkérdezi, és amikor harmadszor is megkérdezi, az ige nagyon világosan megmutatja és leírja, és ez nagyon fontos szerintem, hogy leírja, hogy akkor Péter elszomorodott, hogy hát háromszor kérdezi meg, nem elég egyszer, hogy milyen fontos az ő számára az, hogy ő kimondja azt, hogy szereti Jézust, és mintha azt érezni, hogy Jézus nem hisz neki. Miért kell háromszor megkérdezni? Nem elég egyszer? Hát ő nagyon virágosan elmondta, hogy szeret, és ebben a pillanatban, ebben a helyzetben ott áll meg semmisülve, hogy hát ő szereti, és mintha Jézus nem hinne eléggé neki ebben a dologban. De hát te tudod, hogy szeretlek. Hát persze, hogy szeretlek. És hogyha nem érzi az ő érzelmeinek a visszacsatolását, akkor teljesen maga alá kerül. És így vagyunk mi is, amikor azt gondoljuk, hogy hát Isten nem szeret, mert szeretnénk, hogy mindig kapjunk valami visszacsatolást, hogy igenis, Isten szeret, én szeretem őt, de ő viszont szeret, és ezt újra és újra meg kell mutatni neki, és hogy igazolni kell, mert akkor értjük ezeket, hogy ő szeret. De Ez azért van, mert mindig csak az érzelmeknek a talaján, az érzelmi szinten értjük meg az isteni szeretetet. És ha ez nem ilyen érzelmi módon működik, akkor el sem hisszük, hogy ez igaz. És nem véletlen, hogy elolvastam azt a részt itt a római levélben, amit Pál a keresztény élet szabályok, legalábbis ez a felirata ennek a résznek életszabályok kapcsán foglal össze, és mondja el, hogy tulajdonképpen mi is az isteni szeretet. És azt mondja, hogy mi is az, amit tennünk kellene nekünk. És elmondja, hogy milyennek kell lenni a mi szeretetünknek, és szépen összefoglalja, hogy mondjam el, tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy minden egyes mondatról, ami ebben a részben szerepel, lehetne egy prédikációt tartani. És az emberben ott is van a gondolat, hogy valójában milyennek is kell lenni annak a szeretetnek, amit Isten elénk állít. És tulajdonképpen ebben a részben megmutatja az apostol, hogy milyen az isteni szeretet. És elmondja, hogy ti is legyetek ilyenek, legyetek gyöngédek a másik iránt, hogy tudjuk tisztelni egymást, hogy mindig reménységben tudjunk örvendezők lenni. Ó, milyen jó lenne, ha el tudnánk hordozni a háborúságot, és tűrni ebben a helyzetben. Milyen jó lenne, ha tudnánk adakozók lenni, vendégszeretők lenni, ami nem csak abban áll, hogy behívunk valakit a házunkba, hanem ugyanúgy vendégszeretetről tanúskodik is az is, hogyha az Isten népe közé hívogatunk másokat, és tudjuk őket fogadni. Vagy milyen nagy dolog, amikor, és nagy kihívás az ember életében az, amikor tudjuk áldani azokat, akik bennünket átkoznak. Ha képessé válnánk arra, hogy egyáltalán örülni tudjunk az örülőkkel, és oda tudnánk állni a sírók mellé, sírjatok a sírókkal. Milyen nehéz az együttérzés a mai világban. Ne legyetek kevélyek, legyetek alázatosak gonosznak, gonosszal gonosznak ne fizessetek, tehát igyekezzetek, amennyire lehet mindenkivel békességben élni. Ahogy leírja ezt az apostol, az emberben ott van az a gondolat, hogy igen, hát valahogy erre vágyunk mi. Ezt szeretnénk mi is. Olyan jó lenne, ha ilyen lenne a mi világunk, ahol ezek a dolgok olyan evidensek lennének, azok olyan nyilvánvalók, hogy ez töltené be a világot, vagy ez töltené be a családunkat, szeretteinket, ez töltené be az Isten népét. De nem az a kérdés, hogy mit lehetne ezekről egyenként mondani, bár lehetne róla sokat, és mindegyiket ki lehetne igazán fejteni, hanem az a kérdés, hogy ez hogyan valósítható meg. Mert ha csak az érzelmek irányítanak ebben is, hogy hogyan tudok a másikhoz oda fordulni, akkor azt kell mondanunk, hogy már az elején elbukunk. Mert ha nem úgy érezzük, ha nem éppen olyan lelki állapotban vagyunk, akkor erre képtelenek leszünk. Amikor a gazdag ifjú odajött Jézushoz, és elmondta, hogy ő neki mi a célja, és Jézus azt mondja, hogy hát tedd meg azt, amit az ige mond a parancsolatokban, és elmondja, hogy én ezt egész életemben megcselekedtem, én erre törekedtem. Vagy ugyanezt látjuk Nikodémusnál, az idős embernél, aki elmondta, hogy ő is egész életében erre igyekezett, de mégis olyan sokszor nagyon-nagyon sokszor tapasztalta meg, hogy nem megy ez neki. Hát hogyan lehetséges ez? Mi az, ami bennünket erre képessé tesz? Mert ha csak az érzelmek irányítanak, akkor nem megy. Ha éppen rossz a kedvem, ha valahogy rosszul ébredtem fel reggel, akkor képtelen leszek arra, hogy tudjak együtt örülni az örülőkkel. Hányszor látom ezt emberekben, hogy rossz a kedve, éppen nem jó módon ébredt, vagy valami bántja, és akkor könnyedén, ahogy szokták mondani, lepattintja a másikat, nem érdekel. Jöhet hozzám bárki, és csak azt látjuk, és nyilván mindannyiunkkal előfordul ez. Amikor nincs kedvünk senkihez oda menni, nem akarok senkivel beszélni, mert éppen olyan a hangulatom. De hát akkor hogy lehet ez? Ha az érzelmek irányítanak, akkor hogyan töltjük be az isteni akaratot? Hát egyszerűen lehetetlen. És hányszor van ilyen? Hát ha Isten aszerint cselekedne, hogy éppen mit érez, akkor milyen lenne a mi életünk? És nagyon érdekes, mert mielőtt Pál elmondja, hogy mik is azok a szabályok, ami isteni szabály, ami az istenire igaz, és az isteni akarat, és az isteni elv szerint valósul meg. Előtte elmondja, hogy de ez nem megy a te erődből, hanem azt így kezdi ezt a fejezetet, hogy kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeteket. Élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket, és ne szabjátok magatokat a világhoz. És erről beszél, hogy ez odaszállás. Tehát itt nem erről van szó, hogy milyen kedvem van, hanem arról van szó, hogy odaszántam-e magam. A szeretet, vagy az a fajta szeretet, amiről Isten igéje beszél, és amely képes arra, hogy a másikra odafigyeljen, az nem önmagunkból adódik. Ez egy döntés. Döntés arra, hogy én ezt megteszem. Döntés. Gondoljunk csak bele, csak abba a képbe, amikor Jézus ott áll a főpap udvarában, vagy ott van éppen, és őt magát is bántják, és ott van Péter, aki elárulta őt, és akkor is ő rá figyel, és rábíz. Hát abban a pillanatban mondhatná az ember, mi közöm nekem Péterhez, mit bánom én, hogy mi van vele, hát van nekem elég bajom, de nem ezt látjuk. És amikor ott a keresztfán azt olvassuk, hogy a szenvedésében kimondja azt, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ha ez érzelmi alapon működne, akkor nem ezt tenné. Hanem az lenne, mint amit mond a másik, a mellette lévő. Ha te vagy az Isten fia, szállj le a keresztről, akkor mutasd meg a te hatalmadat. Az más lenne, de itt egy döntésről van szó. Az emberi szeretetben, az emberi kapcsolatokban, a másik ember iránt való szeretetem nem abból áll, hogy én mit érzek, hanem hogy hogyan döntöttem. Egy házasságban is el szokták mondani, hogy annyiféle dolog történhet, de én döntöttem valaki mellett. Minden körülmények között. És Isten is döntött mellettünk. Az ő szeretete ebben áll. Döntött. És eldöntötte azt, amit aztán később mond, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ez is egy döntés. Odaadta értünk. Ha érzelmeire hagyatkozott volna, akkor nem tette volna. A legkedvesebbet, az egyetlen egyet, a szeretettet odaadni. Nem. Ha az érzéseire figyelt volna, akkor nem így lett volna, de ő döntött. Ti is döntsetek. És azért nem értjük az Isten szeretetét, azért állunk sokszor tétlenül vagy tétován, mert nem értjük, hogy Isten mit, miért cselekszik, és kétségbe vonjuk még a szeretetét is. De ővé az igazság. Ő tudja, hogy mit miért tesz. Nem az érzelmek azok, amik vezetik őt, hanem az ő szeretete. És aztán újra és újra kiderül, hogy az ővé az igazság. Ő nála van az igazság, és nálunk csak az orcánk pirulása, mert mindig megszégyenít. Ahogy megszégyenítette Pétert, ahogy megszégyenítette a tanítványokat, ahogy annyiszor megszégyenített már bennünket is. Igen, ez a döntés. És ha mi tudunk dönteni az Úr mellett, ha mi oda tudjuk szánni az életünket, akkor megértjük, hogy mit miért tesz, és akkor képessé válunk arra, hogy mindezeket, amiket itt Péter, vagy Pál apostol elénk állít, azt meg tudjuk cselekedni. Ha nem, akkor továbbra is marad az arcunknak a pirulása. Akkor mindig csak megszégyenülünk magunk előtt, szeretteink előtt, barátaink előtt. De ha odaszálljuk magunkat, ha nem az érzelmek, hanem a döntésünk, az Isten szeretetének a döntése vezet, akkor Isten mindezekre képessé tesz. És én azt kívánom, hogy Isten ezt végezze el a mi szívünkben. Igenis, nem érzelmek, nem éppen hangulatok azok, amik meg kell, hogy határozzanak bennünket, hanem az a döntés, amit Isten mellett tettünk. És ő majd erőt ad nekünk. Úgy, ahogy erőt adott Sidráknak, Misáknak, Abednégónak, úgy fog nekünk is erőt adni, hogy ezt megcselekedjük, és az a győzelem, ami által Isten megerősít bennünket, tovább tudjon vezetni, sőt, jó bizonyságtétel tudjon lenni azok előtt, akik közé állított bennünket az Isten. Hát ebben segítsen meg bennünket, ami Urunk. Amen.